Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Nem egy rendhagyó podcast következik, nem rendhagyó módon kezdjük. Az biztos, hogy köszönti önöket Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Kinyitottuk a könyvtárajtót olyanok számára is, akiket érdekel, hogy hogy készül egy ilyen podcast, akiket érdekel a mostani téma, és megadtuk a lehetőséget, hogy jöjjenek, egyszerűen csak hallgassák meg élőben, és kérdezzenek. A mai témánk pedig a gasztronómia, a gasztrokultúra. Mielőtt belevágnánk a beszélgetésbe, mutassuk be, hogy pontosan kikkel beszélgetünk. Kezdjük a hölgyel, kicsit furcsa lesz most hallani, hogy Varga Tünde bemutatja Varga Tündét.
Üdvözlök mindenkit, Varga Tündének hívnak, Nagy Kanizsán a Túri Technikumban oktatok, jellemzően vendéglátást, szakácsokat, vendéglátás szervezőket, technikusokat, illetve turisztikát is. Elméletet és gyakorlatot is.
Dénuska Dániel vagyok, az István fogadónak a konyhafőnöke, séf.
Üdvözlök mindenkit, Vilány Dávid vagyok, a Dákrémát fagyizó tulajdonosa, és fagylaltkészítője.
Cukrász vagy.
Igen, így van.
Hogyan és mikor kerültetek közel ehhez az egész gasztronómiához? Tehát ez egy ilyen tudatos döntés volt fiatalkorban, vagy pedig az élet sodort oda valami miatt benneteket?
Engem az élet sodort ide. Nem vonzott ez az egész, de valahogy, amikor elkezdtem ezt csinálni, utána pedig nagyon mélyen belástam magam, és nagyon-nagyon megszerettem ezt az egészet.
Tehát akkor te mindig szeretted a fagyit?
Én nagyon szerettem a fagyit kiskoromban, de most már nem szeretem, viszont csinálni imádom.
Előtte mivel foglalkoztál?
Voltam katona 3 évet, előtte voltam kaszinóban teremőr, üzletkötő, szabász, kárpitos.
És miért pont a fagyi? Hogy jött ez a cukrászat?
Unokatestvéremnél megüresedett egy állás, mosogató fiúként kezdtem nála, ővé volt ez a fagyizó, és akkor 3 évig mosogattam nála. Akkor utána mondta, hogy nem szeretném kipróbálni ezt készíteni, és hogy elkezdtem kipróbálni, annyira megszerettem, hogy utána ezt teljesen így elvitt magával.
Mi kell ahhoz, mit gondolsz, hogy mennyi idő, vagy mennyi tudás, vagy mennyi alázat, hogy bizonyos szintet elérj?
Ezt mindig is tanulni fogjuk, mert mindig változik minden. Folyamatos képzés az a legfontosabb, és hogyha valaki úgy érzi, hogy elérte a csúcsot, én szerintem ott az megtörik. Nem lehet ezt kimondani, hogy valaki eléri a csúcsot, mert akkor elmúlik igazából az érzés, ami hajt minket. Hogy mindig valami újat, kreatívat. Szóval, hogy ezt örökké tanulni fogjuk.
Nekem gyerekkoromban nagyon tetszett már a vendéglátás. A nagyszüleim, meg anyukám ízei, meg ezek így mindig megfogtak, és én ilyen 10-11 éves koromban eldöntöttem, hogy szakács szeretnék lenni. Azóta erre törekszem igazából.
Tehát már otthon is főztél 12 éves?
Nem, segítettem. De tetszett az, hogy tényleg a mamám ugye falusi ízekkel főzött, ott volt a házityúk, meg mit. Most már így visszajönnek ezek a képek, hogy hétköznap csak nem volt hús, most meg már minden nap húst teszünk. Nekem ez nagyon tetszett, meg az, hogy tényleg a szüleim elég sokat jártak vendéglátóhelyekre, és nekem ez gyerekkoromban is megtetszett ez a pörgés. Most már annyira nem mindig tetszik, de gyerekkoromban nagyon tetszett, és ez motivált igazából.
Hány évet csinálod?
2002 óta, szóval.
Jubilálsz. Te is szakácsként kezdted.
Így van, szakácsként kezdtem, viszont én a pályaválasztáskor nem voltam ilyen magabiztos. Vártam a hatásokat, és az unokatestvéreim hatottak rám, akik Budapesten mindketten vendéglátást tanultak. Az idősebb unokabátyám szakácsként, a fiatalabb pedig cukrászként tanult, és akkor én azt gondoltam, hogy talán sokkal hasznosabb leszek otthon a szüleimnek, hogyha megtanulok főzni. Engem ez motivált.
És akkor pályaválasztáskor már ezt a szakmát tudatosan választottad, és mikor döntötted úgy, hogy inkább tanítanád, mint csinálnád?
Megmondom őszintén, hogy miután az iskolát befejeztem, szakmai vizsga után nem gondoltam volna, hogy még iskolapadba fogok ülni. Aztán minden megváltozott, mert szerettem volna leérettségizni, és miután ezt megtudták a régi tanáraim, visszahívtak az iskolába oktatni, és innen kezdődött ez a mókuskerék, hogy tanulni, és ez máig tart.
Egyetértetek azzal, amit egyébként a Dávid mondott, hát, ezzel abszolút. A tanulni folyamatosan?
Abszolút. Ez a szakma, ez a hivatás, amit választottunk, ez nem engedi meg, hogy leüljünk és megnyugodjunk, hanem valóban úgy, ahogy elhangzott, ezt folyamatosan kell fejleszteni. Talán a kíváncsiság hajt minket sokszor, sok esetben, de mindig kell, hogy hajtson valami minket, hogy tanuljunk újra.
Ugyanez a véleményem, mint a Dávidnak is, meg a Tündének is, hogy folyamatosan fejlődnünk kell ugye mindenben. Ugye nálunk is a vendéglátásban ott van a szuvittól elkezdve az új lekorális konyha, meg minden. Mindig kíváncsiak vagyunk. Nálunk se mindenki kíváncsi, de páran kíváncsiak vagyunk az új gasztronómia felé, és próbálgatjuk, és a vendégeken egy-két dologot kísérletezünk is, hogy mi tetszik, mi nem nekik. Le is vagyunk picit maradva, szóval folyamatosan menni kell előre, mi is járunk föl képzésekre.
Neked ezek a versenyek is, a megmérettetések is tulajdonképpen erről szólnak?
Igen, igen, az ad egy, igazából egy kreativitást. Mindig elfogadom, hogy nem indulok el több versenyen, és akkor mindig kikötök ott. Sokat szoktam rajta töprengeni, de általában akkor szokott jó lenni, amikor így magától jön. Egyre bátrabban kell, egyre bátrabb dolgokhoz kell hozzányúlni, így gondolok a fűszerekhez, akár a szarvasgomba, vagy bármi, és akkor ebből alkotni valami újat. Most a fagyira visszavezetem, akkor a nagy átlaga szereti a csoki, vanília, citrom, epret. Ugye ez a klasszikus. És akkor van egy kisebb réteg, aki meg az újdonságokat is. Az újdonság, az már lehet akár egy kovászos uborkafagyi, egy céklafagyi, egy bármi, itt nincs határ, itt csak a képzelt szab határokat.
Most indulsz valami versenyen? Indultál? Azért azt mi mondjuk el.
Most lesz az évfagyia.
Azon indulsz az évfagyián?
Még nem tudom.
De még töprengesz rajta.
Töprengek, igen, igen, igen.
Ugye egy szó esett az újdonságról és a folyamatos képzésről. Engem nagyon érdekel, hogy ugye a könyvpiacon újra és újra jelennek meg jobbnál jobb szakácskönyvek. Egy szakács vagy egy cukrász használja ezeket a könyveket? Tudtok róluk? Inspirálódtok belőle? Vagy egyszerűen csak megnézitek, hogy más honnét és hogyan vesz ötleteket?
Az oktatás feléről tudom ezt a kérdést megközelíteni, ugyanis már az oktatás eléggé szabályok közé van szorítva. A tankönyvet mindenki el tudja olvasni, a tankönyvet mindenki el tudja mondani, de a mostani fiataloknak ez már nem elég.
Úgy az mit jelent? Hogy nem elég eléjük tenni és könyvből megmutatni, hanem láttatni, élményszerűvé kell tenni?
Illetve, hogy őket is eléri a média világa és a Facebookon, illetve a mindenféle csatornán látják a főzőműsorokat. Nagyon sok kérdés felmerül bennük, amikre a tankönyvek nem adnak választ, hiszen, mint mondtam, egy sablon akár 5-6-8-10 évvel ezelőtti irányt mutatnak a tankönyvek, meg még régebbit. Hiteles forrásként nem mindig tudunk hozzájuk nyúlni. Éppen ezért vannak olyan könyvek, amelyeket elfogadunk, vagy próbálunk elfogadni, amit tudunk illeszteni a tananyaghoz. Hát nyilván itt is a tanártól függ, hogy mi az, amit beenged az iskolába, mi az, amit nem. De azt gondolom, hogy hiánypótlóak ezek a kiadványok, és lehet belőlük igenis csemegézni, hiszen pont azt a lépést kihagyjuk a kísérletezést, valaki már ebből könyvet is írt, illetve hát megvannak a praktikái, akkor ezeket mi elfogadjuk, és próbáljuk elmondani a gyerekeknek.
Igen, én is szoktam nézni, vagy meg mostanában is nézek a könyveket, de én is inkább, hogy a Tündi is mondta, hogy én nem vagyok fönn például Facebookon, de Instagramon is van egy-kettő olyan dolog, amit bekövetek, vagy megnézek, vannak receptek, vannak ilyen appok, például Gronda, ott is vannak nagyon jó receptek, ezeket ki lehet próbálni, van, ami fizetős oldal, van, ami nem fizetős oldal.
Saját szájízre fordítani, gondolom. Yeah.
Könyvek is nagyon jók különben, nagyon sok új könyv jön ki. Én például nagyon régen még az Alain Ducasse-ból egy csomó receptet kinéztem, és abból csináltam desszertet is, ugyanúgy versenyekre, vagy pástétomokat, nagyon-nagyon. Nehéz volt egy-két dolgot beszerezni hozzá, meg volt, amit nem is értettünk, olyan alapanyagok voltak leírva, meg nem tudtuk. A mostani világban ez az internet, ugye a Facebook, az Instagram, tehát nagyon sok olyan recept, olyan eszközök, olyan tényleg a molekuláris konyhában olyan egyszerű dolgokat meg lehet csinálni, ami tényleg csak egy pár alapanyag összetételével is már ott van egy recept. De például most a sous vide is az, a saját magunk kísérleteztük annak idején ki. Igaz, már pár éve van róla a könyv is, de mindenben például én sértek egyet abban, ami a könyvben van, mert én azt máshogy csinálom, de mert azt...
Mondjuk-e mi a sous vide, mert lehet, hogy a hallgatók egy része nem tudja.
Vákum alatt kíméletesen való főzés igazából.
Nekem nagyon sok ilyen fagylaltos könyvem van.
Hol szerezted be? Tehát bementél a könyvesboltba és vetted, vagy rendelted, vagy hol lehet venni fagylalt készítő könyvet?
Ez vagy spanyol, vagy francia, vagy angol könyv, de én mind a tanfolyamokat, mind a könyvet csak egy kiindulási pontnak tekintem, mert ugye Magyarországon is teljesen más az embereknek a szájíze, az ízvilága, mint mondjuk Spanyolországban, Franciaországban. Ezt mondjuk, hogyha fagyira lekonvertálom, akkor más cukortartalommal, zsírtartalommal kell itthon menni, mert más...
Ennyire van. Nagy a különbség? Számomra nyuanszi dolgoknak?
Ezek mondjuk cukortartalomban lehetnek tizedek, zsírtartalomban is ilyen 1-2%-okról beszélünk, de ezt ki kell kísérletezni, és meg kell találni, meg kell mutatni azt, ami nekünk ízlik, nem pedig azt, hogy lekopizom azt könyvet, vagy bárkit.
Azt gondoljuk, az ilyen sztárséfek, meg sztárcukrászok, most ennek nagy divatja is van, azt látjuk, hogy milyen jól élnek ebből. Erről mi a tapasztalatotok, hogy ahhoz, hogy ebből tényleg úgy meg lehessen élni magyar viszonylatban, mennyit kell dolgozni? Tehát mennyi munka van e mögött? Fizikai munkára gondolok.
Én reggel 5-kor kelek, és akkor indulok dolgozni, 4 óra még elkészülök, olyan 5:30 körül odaérek a termelőbe, és most is ilyenkor megtöröm a munkát, még mindig van egy ebédszünetem, de általában délután 4 óra körül szoktam végezni, szóval durván egy 12 órás műszak. Minden nap, nincs hétvége, nincs szabad nap.
Maximum télen, mert nincs vagy.
Maximum télen, igen, akkor. Én például napi 12 órát dolgozok, szezonban minden nap.
Nálunk is ez a 12-14 órába csúszunk bele. Általában aki reggel nyit, az például én vagyok, vagy még más főző szakácsok, milyen 14-15-be is belecsúszunk. Most még ilyen 2-3 szabad nappal, de nyáron már mi is. Például nyáron egy jobb napon egy belső konyhán ugye 400-500 főétel megy ki, plusz a kemencéből egy ilyen 100-120. Erre mind fölkészülni, mind előkészíteni. Vagyunk is rá úgymond majdnem elegen.
És akkor így lehet ebből megélni, hogy ennyi munkával.
Nem is tudjuk ezt összehasonlítani, mint például a Rácélnél, vagy amit ezek a sztárok. Mi dolgozunk.
Már érintettük az ízlést. Mit gondoltok arról, hogy a gasztronómiát mi határozza meg? Most ugye szó volt, hogy vannak már internet, Instagram, rengeteg csak főzős tévéműsor van, már van amerikai, van olasz, már minden van. Tehát, hogy mondhatnám, hogy így ömlik ránk ez az információ. Mi határozza meg az ízlést? Gasztronómia szempontjából. Ez a sok minden, és mi, akik fogyasztunk, vagy azért ti a másik oldalon is, és ahogy Dávid erre már utalt is, hogy ő próbálja valahogy befolyásolni, megmutatni, hogy mi az igényesség. Tehát hogy lehet az igényes ízlést megtalálni? Mit tapasztaltok erről?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye itt attól is függ, hogy ki hogy nőtt fel, hogyha valaki, mondjuk vegyünk egy olyan példát, hogy margarinon nőtt fel, nem pedig vajon. Falun nőtt fel házitejen, vagy a boltban megvásárolt UHT-tejen. Ugye teljesen más lesz az ízvilága, mindenkinek más lesz az, ami finom. És ezért nem is lehet ezt összehozni. És ezért utaltam arra, hogy inkább meg kell mutatni az mi ízvilágunkat, és majd az embereknek egy része, akinek ez ízlik, az hozzánk fog járni, akinek nem ízlik, az pedig ugye máshoz. És ezért nem is lehet szerintem azt mondani valamire, hogy ez jó vagy rossz, mert ugye ez a mi ízvilágunk.
De az elmúlt 20 évben azért érezhető egyfajta változás, egyfajta igényesség, ahogy kinyílt a világ ugye a 90-es évek után, megismertünk egy csomó más ország kultúráját, gasztronómiáját, azért ez hatásra van a miénkre is, nem?
Igen, mindenképpen, de mondjuk visszaudulok egy ilyenre, hogy vaníliarúd, ugye sokan nem ismerik a vaníliarúdat. Mert otthon főznek vaníliaaromával, nem tudják, hogy milyen az igazi vaníliának az íze, vagy például ugye felnőttünk egy ilyen idézőjelben katicait bevonó csokoládéval dolgozott süteményeken, most már előjöttek ugye a francia, belga, jobb minőségű csokoládék, ezt érezni kell.
Nálunk is van egy alap, az egyszerű ételek, ugye ez a ujjáslevestől elkezdve az alap cigánypecsénye, rántott hús nem maradhat el, persze a töltött hús semmi, és akkor ezen belül vannak egy kicsit extrábbak, ugye a kacsamell, ez már extra. Akkor egy jó érlet steak, finom hal, próbáljuk ugye beilleszteni, meg mi még pluszban annyi, hogy ilyen két heti ajánlatokat csinálunk, és abban próbálunk extrákat, mitől francia bébi csirkét adunk, mitől jó minőségű lazac, fekete tőkehal, ami lehet már menni itt-ott boltba, de nem...
Hát az elkészítés az lehet, hogy még kihívás jelenten egy átlagházi asszonynak.
De mondom, ez nagyon nehéz.
Mit tapasztalsz az oktatás területén? Tehát egy leendő cukrászok, szakácsok ízlését kell-e, lehet-e formálni így iskolai keretek között?
Én azt gondolom, hogy ahogy elhangzott, mindenki hoz egyfajta ízlésvilágot, és nyilván ez a szülőktől, nagyszülőktől ered. Én azt tapasztalom, hogy a diákok, ki valóban érdeklődik a szakma iránt, egy idő után kíváncsiak lesznek, és ez a fajta kíváncsiság fogja őket arra inspirálni, hogy mindent megkóstoljanak. Most már nem tapasztalom azt, mint ami az óvodában van, hogy eltaszítom a spenótot magamtól és a halat, egyebeket, hanem az a legjobb érzés, amikor egy diák szeptemberben még egy bizonyos ízlésvilággal rendelkezik, és májusra, az év végére pedig már mindent mer elkészíteni, van véleménye róla.
Megvan bennük az a kíváncsiság, ami ehhez a szakmához kell, akár cukrász, akár szakács?
Megvan, igen.
A fiatalokhoz szólna a kérdésem, miért választottátok ezt a szakmát, vagy miért gondoltátok, hogy szeretnétek ebben a szakmában kipróbálni magatokat?
Szörösi Dániel vagyok, és szakács szeretnék lenni. 9-es vagyok. Azért választottam ezt a szakmát, mert otthon nagyon sokat segítettem. Hát ez így ment tetszett, és eljöttem, igen, ezt szeretném csinálni.
Brücker Kira vagyok, 10. osztályos, és a cukrász szeretnék lenni. Ugye azért váltottam ezt a szakmát, őszintén nem tudom. Nagyon régóta érdeklődöm iránta, már óvodáskorom óta. Volt lehetőségem arra, hogy ezt tanuljam, és hát emellett döntöttem, és ezt is szeretném csinálni.
Fordítsuk meg, mit kérdeznétek tőlük? Kíváncsi vagyok, mi lenne a kérdésetek.
Én azt szeretném megkérdezni, hogy a séf mit gondol a modern gasztronómiáról?
Ahol én dolgozom, a fine dining, az sajnos nincsen jelen.
Sajnos?
Nem sajnos, de ugye nálunk ez a gyorsan betérő vendégek, ugye nem adhatunk kisebb adagokat se, ugye nálunk bőséges adagok vannak, és ugye a fine diningot, azt max úgy tudjuk jelen, hogyha vannak ilyenek, nagyon itt egy évben 3-4-szor, hogy jön egy 6-8 fős társaság, és kérnek egy 6-7 vagy 8 fogásosat.
Egyébként maga az elv az neked is tetszik. Tehát
nagyon tetszik. Én szívesen is dolgoznék ilyen konyhába. Csináltuk nagyon sokat, meg szeretem is én is, csak ebbe az étteremben sajnos nincs ez jelen, meg nem is tudjuk megvalósítani.
Mi a motivációjuk arra, ugye, hogy naponta 12 órát dolgozzanak akár?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, amúgy, mert sokszor gondolkodok rajta, hogy miért csinálom. De azért, mert nagyon szeretem csinálni, szóval én ugye már az elején is mondtam, hogy nem szeretem a fagylaltot, de magát fagylaltot készíteni viszont nagyon szeretem, mert kreativitást ad. Igazából egy művészet is, hogyha úgy nézzük, ízeket összepárosítani, megtalálni ugye az egyensúlyt.
Tehát alkotsz tulajdonképpen.
Egy óriási alkotás, igen.
Hát, hogy mi motivál? Igazából a szakma iránti szeretet, mert még mindig nagyon szeretem a szakmámat. Igaz, én is néha elgondolkozom. De igazából ennyi, tényleg szeretem, amit csinálok. Mi ugye egy csapatként dolgozunk, egy elég nagy csapatként, és tényleg össze kell nagyon jól dolgozni ahhoz, hogy minden loppul működjön. Hál' Istennek majdnem mindig jól működik minden, és ez motivál minket, hogy tényleg menjünk előre, 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 és minél jobbak próbáljunk lenni.
Mennyire fontos az, hogy otthon is főzzünk, tehát hogy merjek mondjuk én férfi. Főzni. Fontos ez, vagy ezért járunk étterembe, hogy ezt megússzuk?
Tök szép és jó, hogy megkap a vendég egy szép ételt, és azt hiszi, hogy otthon is ezt nem is tudja megcsinálni azt az ételt, pedig azt hiszi, hogy meg tudja. Neki lehet állni nyilvánvaló, mi örülünk neki, hogyha valaki elmesél, hogy milyen szépet jót főzött. Csak az a tapasztalat ez, hogy nyilvánvalóan egy rántott húst, egy cigány pecsenyét meg lehet csinálni otthon, de ezeket a sous vide technológiával készült tarját, kell hozzá egy technológia, meg egy technológiai tudás. Utána már nagyon egyszerű, de senkinek semmilyen ideje nincsen, és ezért is választják nagyon sokan az ételkiszállítástól elkezdve az étterembe elmegyünk, mert még mindig gyorsabb, egyszerűbb, finomabb.
Nekem most az jutott eszembe, filmeken látunk ilyet, én még személyesen nem tapasztaltam, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Előfordul, hogy egy vendég kihívatja a séfet és gratulál, vagy bemegy a fagyizóba és azt mondja, hogy gratulálok. Van ilyen?
Sőt, hogyha valaki látjuk, hogy érdeklődik, vagy tetszik neki, akkor meg is szoktuk mutatni a termelőt, és hogy készül a fagylalt. Nem sokan, de van ilyen. Megmutatjuk a vaníliarudat, a tonkababot, a csokoládét megkóstolhatja, és akkor bemutatjuk neki, és elmagyarázzuk a technológiai dolgokat.
Tehát te erre szánsz időt, ha van ilyen.
Hogyha látom ezt, hogy van erre igény, tényleg kíváncsi valaki, akkor igen.
Neked volt ilyen élmény?
Van, hál' Istennek, hogy dicsérik azt, amit csinálunk. Az, hogy kihívnak engem.
Vagy üzennek, ilyesmire.
Üzenni szoktak, hál' Istennek, de nincs is időm sajnos kimenni. De szívesen, hogyha valamilyen vendég van.
Mit tapasztaltok, hogy mennyien választják ezt a szakmát? Hiány szakma-e? Mert ezt is sokszor halljuk. Ha százalékosan mondasz egy arányt, mennyi az, aki tényleg megmarad a szakmában? Van-e valami visszaigazolás?
Azt tudom elmondani, hogy az iskolánkat, illetve ezt a szakirányt nagyon sokan választják. Népszerű. Szerintem a 14 éves diákok nincsenek tisztában azzal, hogy ez a szakirány, a vendéglátás, illetve a turizmus is, hogy mit jelent, mit takar. Elképzelhető, hogy néhányan csalódottak is. Másképp él a televízióból a fejükben erről a szakmáról, mint amikor például akár az éttermekbe, szállodákba elmennek, és ott mit tapasztalnak.
Kemény munka riasztja el őket, mert tulajdonképpen azért az.
A Daniel csomó motivációt elmondott, hát mi sokkal kevesebben tudunk szolgálni, hiszen hogyha azt mondjuk a diákoknak, hogy 12 órát kell dolgozni, kemény fizikai munka, és folyamatosan tanulni kell, akkor innentől kezdve azt mondják, hogy úristen, ez nem annyira megfelelő, de hogyha azért megtalálják azt a hangot, amikor valóban együtt kell dolgozni, amikor elégedett a vendég, és amiatt elégedett, amit én magam készítettem, vagy a diákok, akik cukrászok és tortát sütnek, és az a rendezvény attól lesz nemesebb, mert az ő tortája koronázta meg, akkor meg tudunk fogni egy-két diákot. A hiány szakmára visszatérve, regionális számítások alapján lesz egy szakma hiány szakma, vagy sem. Most a vendéglátásban hiány szakma most nincsen. Nálunk az oktatás terén nem hiány szakma.
És megmaradnak a szakmában, aki végez? Arról van valami visszaigazolás?
Természetesen van, hiszen utókövetés van a végzős diákjainkkal kapcsolatosan. Nagyon rossz híreket tudok mondani. Talán a 10%, sőt még az sem haladja meg az a szám, amit a diákok, a végzett szakácsaink szakmában töltenek. Talán a legjellemzőbb az, hogy utána elmennek érettségizni, és utána teljesen más szakirányon fognak tovább tanulni. Sajnos a járvány helyzet, ez a Covid helyzet sem tett jót a szakmának. Hétvégén dolgozik egyebek, és 12-14 órát dolgozik, megtapasztalhattak egy más vonulatot mondjuk, ahol nem kell hétvégén dolgozni, és a könnyebbik felét választották.
És akkor Bognár Csilla könyvtáros könyv ajánlóját hallhatjuk.
Hoztál könyveket, egy csomó újabb receptkönyveket. Ezeket kölcsönzik?
Igen, 20 évvel ezelőtt kerültem én is ide a könyvtárba, és akkor az emeleten a tájékoztatásba kezdtem. Akkor rengeteg szakácskönyv volt, a 99 palacsinta, a 99 ünnepételek, ez a Lajos Mariszal, ez ontották, mindig azokat keresték. Akkor utána jöttek a különböző, nem akkor még nem celebek voltak, a szaktájékoztatások az egyik legnépszerűbb része volt ez, ahol a rengeteg szakácskönyvet kölcsönöztek. Valamennyien szinten változik ez a dolog, internet megjelenésével szerintem, mert ugye most már, ahogy a fiúk mondják, hogy oké, elmegyünk egy étterembe, de készen ott megkapunk egy csomó mindent. A különböző csatornákon meg tudom nézni, hogy hogy kell csinálni. Szerintem az olvasóink kísérletezőek, mert ahogy látod, az a szuvidálás, fermentálj.
Az új konyha technológiák, igen, amiről Dani is beszél.
Igen. Nagyon népszerűek, most inkább azt mondom, a celebeknek a könyvei, a színészeknek a könyvei, vagy énekeseknek a könyvei, vagy bizonyos sztárséfeknek a könyvei. Keresik az olyanokat is, ami ugyan 160 grammos szénhidrát.
Tehát a diétás, aki fogyókurázik.
Különböző betegségekkel kapcsolatos diétás dolgok, vagy a cukormentes, a vegán, vegetáriánus ételeket. És szerintem így keresik az emberek ezeket a könyveket. Tehát tipikusan jönnek is, hogy megjelente a Nárai Tamásnak a főzős könyve, amit ugye ő csinált. Úgyhogy van, hogy bejönnek a könyvtárban meg nézik, és lehet, hogy ajándékba is így veszik meg.
És milyen korosztály viszi?
Akkor annó annak idején, amikor ide kerültem, akkor tényleg mindenki, de most szerintem a fiatalok is kísérletezők a befőzéssel kapcsolatban és egy csomó mindent. Azt tudom mondani, hogy a fiatalabbtól az idősebbek most annyira talán nem.
Köszönjük szépen a vendégeinknek, hogy elfogadták a meghívást, és itt voltak velünk. Önöknek pedig köszönjük, hogy ezt az évet is velünk töltötték. Ön már talán gondolják is, hogy ez az évad is véget ért. Ez volt az idei évad utolsó előtti podcast beszélgetése, nem sokára mi is nyári szünetre vonulunk.
Én ilyenkor mindig egy kicsit szomorú vagyok, mert megint egy évadnak a végére értünk, de valahol örülök is, mert hát ezt is megértük, úgyhogy egy kicsit most majd nyári szünetre vonulunk, próbálkozzanak minél finomagat sütni a nyáron, és szeptembertől újra várjuk vissza önöket.
Egy ajándékbeszélgetéssel azonban még készülünk, és valójában az lesz az utolsó, ami igazán kultúra, igazán könyvtár, és azt gondolom, hogy nagyon izgalmas és érdekes beszélgetés lett. Köszönjük még egyszer a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde.
És Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.